Csát Gézáról szóló, Csát Géza műveit felhasználó darabot, és ezzel csatlakoztunk voltak éppen a Nemzeti Színház gárdájához, és így egy közös csapat alakult ki, részben Nemzeti Színházas, részben pedig ilyen szabadúszó művészekből, mint például Elek Szilvia, aki, mint említettem, eredetileg zeneszerző, zongora, művésznő, de darabokat is ír.
Most arra kérem önt és a hallgatókat is, hogy hallgassuk meg együtt a közlekedési információkat, aztán a híreket is innen folytassuk.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Közlekedési hírek.
Hallgatóink SMS-ben jelezték, hogy súlyos motoros baleset történt a 11-es főúton Leányfalu belterületén, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Élénk és folyamatos a forgalom Óbudán a Pacsirta mező utcán és a Lajos utcán egyaránt. A Terét és a Szent István körút forgalma is élénk, de zavartalan. A Pesti és a Budai alsó rakparta ugyanez elmondható. Az M1-es autópálya 126-os kilométerénél Budapest felé a belső korlátokat tisztítják, helyenként sávlezárás lassítja az előrejutást.
Következnek a Klubrádió hírei.
14:30-kor, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Felszólította a miniszterelnököt Kóka János, hogy vessen véget a kormányzat dermedtségének. Az SZDSZ elnök frakcióvezetője szerint sürgősen el kell kezdeni Magyarország gazdasági bajainak felszámolását. Kóka János az országgyűlésben napirend előtt arról is beszélt, hogy konszenzusos reformszerződésre van szükség a parlamenti pártok között. A kormány részéről senki nem reagált Kóka János szavaira. Újraindult a budapesti tömegközlekedés. Az üzemkezdettől egy óráig tartó sztrájkban a BKV dolgozóinak nagy többsége részt vett. A metró és a hévszerelvényeket a munkavállalók már korábban előkészítették, hogy azonnal munkába tudjanak állni a sztrájk befejeztével. Lassabban áll majd helyre viszont a buszközlekedés, mivel a buszok a telephelyekről indulnak, ezért el kell telnie 1-2 órának, hogy fennakadásmentes legyen a forgalom. Nagyobb szerepet kell vállalni a kormánynak a budapesti tömegközlekedés fenntartásában, jelentette ki Demszky Gábor. A főváros nem tudja tovább növelni a BKV-nak adott támogatást, ezért 18,5 milliárd forint többlet támogatást sürget a főpolgármester. Demszky Gábor leszögezte, hogy a BKV szakszervezetei által szervezett sztrájkot nagyon rossz eszköznek tartja, mivel azzal nem a vállalatot és a fővárosi önkormányzatot, hanem a cég tulajdonosait és a budapesti polgárokat sújtották. Kifulladt a vasúti sztrájk a MÁV szerint, mert a dolgozók többsége részt vett a vasúti közlekedés lebonyolításában. A vasút adatai szerint a VDSS hétfői 10 órás sztrájkja alatt a személyforgalomban a vonatok közel 2/3 járt. A pályavasút területén a forgalomirányító 98%-a dolgozott, a személyszállító társaságnál a munkatársak több mint 85%-a vette fel a munkát. A vasút szerint a mai 10 órás sztrájk jelzésértékű, mivel a korábbi munkabeszüntetéshez képest egyre több vonat közlekedett és egyre kevesebben sztrájkoltak. A szakszervezet megítélése alapján viszont sikeres volt a munkabeszüntetés, a vasúti forgalom miatt megbénult, a vasúti forgalom megbénult, éppen úgy, mint a korábbi munkabeszüntetések idején, hangsúlyozta Gaskó István szakszervezeti vezető. El kellett oltani az olimpiai lángot Párizsban, és a szervezők megszakították a fáklyavivők váltófutását, miután számos összetűzés volt a rendőrség és a Tibet barát tüntetők között. Az olimpiai fáklyát autóbusszal szállítják tovább. A láng ma hajnalban érkezett a francia fővárosba, európai körútja utolsó állomására. A fáklya kedden hagyta el Pekinget, hogy 5 kontinens 19 országának 19 városát érintve a nyári játékok előtt térjen vissza Kínába. Végül az időjárásról: délután már az északkeleti ország részben, éjszaka pedig délen esik jelentősebb eső, máshol felszakadozik a felhőzet. A hőmérséklet jelenleg 13 fok körül van északnyugaton, délkeleten melegebb van, 20 fok körüli értékeket mérnek, estére 6-7 fok várható. Kedden délelőtt az ország északi felén napos, délután az éjszaka országszerte felhős idő és mérsékelt eső várható. Hideg lesz az éjjel, reggelre északnyugaton -2, az ország többi részén +4 fok köré süllyed a hőmérséklet. Szerdától szombatig nyáriasan meleg időre van kilátás. Hírek legközelebb 3 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények.
K Ki és mi tehet az iskolai erőszak ellen, hol a megoldás az iskolában, a családban, a társadalomban? A pedagógusok szakszervezetének alelnöke, a tanárképző főiskola docense, egy pszichológus és az oktatási ombudsman lesz a szolidaritás.hu vendége. Majd beszámolunk a hétvégi ljubljanai demonstrációról, amelyen az uniós tagállamok szakszervezetei tüntettek a tisztességes béreket, végül pedig helyzetelemzés a BKV sztrájk után. Várja önöket a szerkesztő Sós Éva és a műsorvezető Kutasi Judit. Ne felejtjék, hétfőn 15 órától szolidaritás.hu.
A műsor az értelmiségi szakszervezeti tömörülést támogatja. Egészségklub. A Klubrádió egészségmagazinja. Konzílium.
Vendégem itt a stúdióban továbbra is Dani Zoltán, pszichiáter főorvos. Amiről elkezdtünk beszélgetni, az a pszichiátriai problémák és a kreativitásnak a kapcsolata, ugye annak kapcsán, hogy egy Csáth Gézáról szóló műnek a bemutatójában, színpadi változatában ön is szerepet kapott, mint szereplő. Mi az, amit Csáthról tudnunk kell? Ugye Csáthot nagyon gyakran szokták úgy emlegetni, mint a pszichiátriai problémákkal küzdő művész, akit a pszichiátriai problémák netenten alkotásra serkentettek volna, de gyanítom, hogy azért ennél prózaibb az igazság, és a pszichiátriai problémák azok általában csak gátolni szoktak.
Hát először is azt mondanám Csáthról, hogy egy zseniális író, zeneszerzőnek, nem tudom, hogy annyira zseniális volt-e, de zenét is szerzett, rajzolt, festett. Egy igazi polihisztorként indult, nagyon tehetséges embernek indult, 17 évesen már leérettségizett, nem vették fel festőakadémiára, orvosi egyetemre ment, és végül pszichiáter lett, és hát zseniális dolgokat írt. A nyugatban, illetve a nyugat nemzedékéhez tartozónak mondhatjuk, mostanában kezdik újra felfedezni az írásait.
És egy gyakorlatilag szépen elkoptatta magát a morfinnal.
Hát azt most nem tudjuk megmondani, hogy a morfin az hogy hatott az ő, kezdetben hogy hatott az ő művészetére, lehet, hogy inspirálta egy kezdeti időszakban, viszont az tény, hogy egy idő után elpusztította maga alá gyűrte őt a morfinizmus, illetve az, talán ebből következő egyéb pszichiátriai bajok, már feltételezhetjük, hogy esetleg korábban is volt hajlama, általában a művész és érzékeny lelkű emberek hajlamosabbak valamilyen pszichés zavar kialakulására. Hát önálla is kialakult egy üldöztetéses, téves eszmé és pszichotikus állapot, amiben végül lelőtte a saját feleségét, és megpróbált öngyilkos lenni. Tehát nagyon súlyos állapotba jutott, ami már nem szolgálta az ő művészi teljesítményét. És ezt úgy általában is mondhatom azoknak, akik felvetik, hogy a drogok inspirálhatnak, segíthetnek. Lehet, hogy egy bizonyos határig valamit segítenek a művészi teljesítményben, de az biztos, hogy hosszú távon pusztító hatásúak.
Igen, mert gyakran szokták ezt felhozni, hogy a művészet és a különböző pszichiátriai kórképek azok mennyire összefüggenek. Uram, bocsá, azok a dolgok, amikről tudjuk, hogy ártanak, tehát legalábbis a hétköznapi embernél azt mondjuk, hogy ártanak, akár drogfogyasztás, akár alkoholfogyasztás, az inspirálólag hat a művészekre. Ön hozott is egy listát magával. Ezen zenészek volnának?
Hát ez egy 40 bebop zenészről szóló cikknek a kivonata, amit elhoztam, csak megmutatni, hogy ebből a 40 zenészből olyan nevek szerepelnek itt, mint Chet Baker, Miles Davis, Stan Getz, tehát nagyon ismert személyiségek. Köztük több mint a fele pszichiátriai zavarban szenvedett, és a legkülönfélebb módokon. Hát ami nagyon gyakori volt, az a drog használat, tehát a szer használat, különböző heroin, kokain és a többi. Ezeket abban az időben szívesen alkalmazták inspiráció céljából. Hát némelyikük nagyon szomorú véget ért, például a Frank Rosolino, aki lelőtte két fiát és öngyilkos lett utána. Tehát, hogy ezek a droghasználatok azért nagyon markánsan pusztításhoz, önpusztításhoz és esetleg más elpusztításához is vezethetnek, vagy egyszerűen csak mint Thelonious Monk, hát amennyire ezt egyszerűnek lehet nevezni, addig drogozta magát, hogy a végén egy ilyen korai elbutulásban szenvedett és alkotásképtelenné vált. Tehát, hogy az egy részben téves az az információ, hogy ezek a drogok segíthetik. Mint említettem az elején, egy rövid ideig lehet, hogy segítenek, viszont egyre nagyobb mennyiségben használva őket, mert már csak akkor hatnak, akkor biztos, hogy a pusztuláshoz vezetnek. És nem csak a drog használat, hanem általában a pszichiátriai zavarokról is az derült ki, Ugye ezt már nagyon rég, 19. század óta tudományosan vizsgálgatják, hogy milyen összefüggés lehet a pszichiátriai zavarok és a zsenialitás. Ugye Lombrosónak volt egy ilyen könyve, a Zseni és az őrültről, hogy találni valami összefüggést, mintha a zsenik, illetve a művész, nagy művészi teljesítménynyújtók között többen lennének azok, akik pszichiátriai zavarban is szenvednek. És valóban ez alátámasztható, tehát van egy ilyen összefüggés, nincs pontos magyarázata. Egyesek azt mondják, hogy akár genetikusan kódolva van, tehát valahol a pszichopatológiai sérülékenység és a zsenialitásra való hajlam, ezek közös géneknek tudhatók be. Mások szerint, én magam inkább ezt az utóbbit osztom, egyszerűen valóban ez a sérülékenység, érzékenység készteti arra azokat, akik benne megvan a kreativitás is, hogy más módon valami eredetit, valami originálist, valami nonkonformistát tegyenek, és ez, hogyha párosul technikai tudással is, akkor műalkotások létrehozásához vezethet.
Meg hát ugye nyilvánvaló az is, de javítson ki, hogyha nincs igazam, hogy a pszichiátriai kórképeknél általában valamiféle hullámok között bukdácsol az ember, és valószínű, hogy nem a legrosszabb állapotában fogja majd a legzseniálisabb dolgokat kitalálni. Hát hanem igaz. Amikor felpörög, amikor megszabadul minden súlytól, és valahogy úgy van vele, mint a síelő a bucka tetején, hogy súlytalanság állapotában van a másodperc tört részéig.
Talán, ezt se tudjuk pontosan, de azt lehet állítani, hogy a nagyon szétesett, nagyon mélyen, nagyon súlyos állapotban levő művészek sem tudnak alkotni, de igazából a legjobb állapotban sem. Tehát valahol a kettő között szokott ez megtörténni, az alkotás, ahogy ezt vizsgálgatták. Tehát valami szenvedés kell hozzá, hogy valaki izzadjon magából egy műalkotás. Valamelyik szerző azt mondta, hogy a műalkotás az 1% inspiráció, és 99% perspiráció, vagyis verejték. Ezt nagyjából el tudom fogadni, ahogy Kierkegaardnak azt a mondását is, hogy a művész az egy olyan ember, akit Phalaris bikájába zártak, ez egy ilyen részbika, amit alulról melegítettek, nem is meleg, izzítottak, és a szerencsétlenben kínjában üvöltött, de hogy a Uranus ne zavarja az üvöltés, ezért egy olyan szerkezet volt ez, amiből a kiáramló hangok, azok isteni zenének hallatszottak a Uranus fülében. Tehát, hogy igazából nagyon sok szenvedés van a műalkotások mögött, és erre a szenvedésre sokszor pszichés zavarok vagy pszichés bajok predesztinálják az embert, vagy egyszerűen csak a másság, a különösség, az eltérés az átlagostól.
Egyébként, hogyha valaki megnézi majd ezt a darabot, aminek most április 16-án lesz a bemutatója, akkor többet tud meg a pszichiátriai kórképekről, vagy elsősorban inkább egy művész élményre számítson?
Hát inkább ezt az utóbbit mondanám, inkább Csátról, az ő zseniéről, illetve az itt szereplők, hát nem magamról gondolok elsősorban, mert én laikus vagyok, ebben csak belecsöppentem, hanem a főszereplő Miklós Marcell zseniéről többet megtudhat.
Hát akkor azt tanácsoljuk a hallgatóinknak, hogyha tehetik, akkor nézzék meg. Ugye április 16-án lesz a darabnak a bemutatója. Dani Zoltán pszichiáter főorvosnak köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Hadd tegyem még hozzá, hogy májusban is lesznek még közönségbemutatók. Köszönöm szépen.
Köszönöm, most egy kicsit zenélünk, utána folytatjuk az Egészségklubot. elkövetkező percekben arról fogunk majd beszélgetni, hogy úgy tűnik, hogy sokkal gyakoribb a stroke, vagyis a különböző agyi vérellátási probléma az emberek körében, mint gondolnánk. Vendégem itt a stúdióban, Káposzta Zoltán, neurológus főorvos, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat!
Ugye beszélgettünk mi már korábban, akkor az volt a témánk, hogy a különböző alvási problémákra az emberek altatót szednek, az altatók egy része viszont strokehoz vezet el, ami nagyon gyakran egyébként éppen az alvási problémáknak a kiinduló forrása is lehet. Ugye akkor ez még, ha úgy tetszik, egy elmélet volt. Most arra azt hiszem, hogy gyakorlat vált belőle. Összesen hány beteget vizsgált?
Az elmúlt fél év során egy speciális ultrahangkészülékkel, tehát egy koponya csonton keresztüli ultrahangvizsgálatot biztosító, nagyon-nagyon érzékeny készülékkel kb. 2000 beteget vizsgáltunk meg. Most nagyon fontos talán tisztázni azt, hogy ne féljenek túlságosan a kedves rádióhallgatók, hogy alvászavarról nem akkor beszélünk, hogyha valaki egy-egy éjszakát nem tud aludni, mert mondjuk egy másnapi vizsgája, vagy valami különleges alkalom miatt izgul, hanem alvászavarról akkor beszélhetünk, hogyha valaki egy hónapon keresztül rendszeresen minden nap, vagy pedig ennek az egy hónapnak nagy részében nem tud elaludni. Ez a nem tud elaludni, ez azt jelenti, hogy az ágyban töltött idő kb. Egy hetedét kínlódja át, tehát ez érthetőbben azt jelenti, hogy mondjuk a 7 órát szán alvásra, legalább egy órán keresztül forgódik és nem tud elaludni, vagy pedig nem tudja átaludni az éjszakát, tehát éjszaka felébred, kivegy vécére, vagy iszik egy pár vizet, de nem tud visszaaludni. Na most ilyen betegeket, akik ilyen panaszokba szenvednek, vizsgáltunk, akiknek korábban nem volt ismert agyi vérkeringési zavaruk, és kb. 2000 beteget megszűrve, megvizsgálva ezzel a bizonyos ultrahangkészüléket, transzkraniális ultrahangnak hívják, 28%-ban találtunk kóros értéket. A kóros érték ez azt jelentette, hogy vagy az áramlási sebesség, vagy pedig az az áramlási paraméter, ami azt hivatott mutatni, hogy a kisebb erekben, mert ugye a nagyobb, viszonylag nagyobb ereket tudjuk az ultrahangra vizsgálni, de hogy kisebb erekben mi a helyzet. És ami nagyon érdekes volt, hogy ezeknek a betegeknek 13%-ában már a komputer tomogram azt igazolta, hogy az agy állományban a keringési zavar következtében kisebb vagy nagyobb infarktusok keletkeztek. És tovább vizsgálva ezeket a betegeket, nagyon jelentős részükben derült ki, hogy nem ismert magas koleszterin, nem ismert magas vérnyomás, nem ismert vércukor eltérés volt. Tehát ezeket a rizikófaktorokat is elkezdtük kezelni.
Most arra kérem önt és a hallgatókat is, hogy hallgassuk meg együtt a közlekedési információkat, és innen folytassuk.
Klubrádió, a társasadó. Közlekedési hírek.
Súlyos motoros baleset történt a 11-es főúton Leányfalu belterületén, jelezte egy hallgatónk SMS-ben, rendőrök irányítják a forgalmat. A fővárosban jól halad a közlekedés, az utv.hu kamerái szerint az Asztóriánál, a Károly és a Múzeum körúton, de a Rákóczi úton és most még a Kossuth-Lajos utcán, valamint az Erzsébet hídon is mindkét irányban. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 34 és 30-as kilométer között megkezdték a burkolat felújítását. Bicske közelében Budapest irányában mindkét oldal belső sávján halad a forgalom.
Kontra. Orosz József műsora minden nap este 6-tól 8-ig.
A nap legizgalmasabb, legfontosabb ügyeinek szereplői egymással vitatják meg, ki miért hiszi, hogy neki van igaza. Egészségklub. A Klubrádió egészségmagazinja. Konzílium.
Tovább beszélgetünk a stroke-ról, illetve az alvászavarokról. Vendégem itt a stúdióban továbbra is Káposzta Zoltán, neurológus főorvos. Ugye mondta, hogy 2000 beteget vizsgáltak meg az elmúlt fél évben. Azokat vizsgálták, akiknek valamiféle alvászavaruk van. 28%-uknál mutatták azt ki, hogy valamilyen elváltozás már van az agyban, tehát az erek nem úgy működnek, mint ahogy működniük kell, illetve 13%-uknál azt is, hogy vannak már kisebb agyvérzésre utaló jelek. Ezek szerint az agyvérzés nem úgy érkezne el, mint azt korábban gondoltuk volna, hogy egyik pillanatról a másikra. Tehát elképzelhető, hogy nekem is volt már több agyvérzésem, és amikor nem tudom, hogy hova tettem a tollamat, kihagytam az autóban, vagy pedig a valamelyik asztalra tettem, akkor valójában egy sztrokkal küzdök.
Hagy pontosítsak egy dolgot, tehát általában agyvérzésről szoktak az emberek beszélni, de ez nem agyvérzés. Tehát a stroke, a agyi érkatasztrófa az érkezhet agyvérzés képében és érkezhet agyi infarktus képében. Amiről én beszélek most, az az agyi infarktus, tehát vagy népnyelven szólva agylágyulás, tehát amikor tulajdonképpen az agynak egy körüli területén a keringési zavar, hogy nem jut oda elegendő vér, következtében egy elhalás. Így vagy infarktus, nem a szívinfarktus, csak ez agyi infarktus alakul ki. Tehát ez a 28%, amire én utaltam, ez azt jelenti, hogy ezzel a nagyon érzékeny készülékkel már kimutatható. Tehát ez a készülék egy nagyon korai stádiumban, az úgynevezett első stádiumában ennek a kísérbetegségnek már mutat ki úgynevezett áramlás dinamikai vagy hemodinamikai ugye eltéréseket. Ilyenkor még a komputertomogram nem mutat ki semmit, hiszen a komputertomogram azt tudja kimutatni, ha az agyállományban károsodás alakult ki. De ebből a 28%-ból egy elég jelentős résznek, tehát az össz vizsgált betegeknek kb. Tizedében, egészen 13%-ában az agyállományban már volt legalább egy színes gombostűfelnyi infarktus. Na most ez azért fontos, mert jól tudjuk nagy külföldi adatbázisok példáján, hogyha valakinek már a betegség, a kísérbetegsége bekerül a második stádiumba, tehát már a komputertomográfa, vagy esetleg mágneses rezonanciás vizsgálata legalább egy infarktus kimutatható, a stroke rizikó 10-szeresére emelkedik. Tehát itt azt kell látni, hogy van egy népbetegség, a alvászavar, elalvási vagy átalvási nehezítettség műszóval inszomnia, amiben minden harmadik magyar állampolgár felnőtt lakos szenved, és van egy másik népbetegség, a stroke, tehát az agyi érkatasztrófa következtében hirtelen látszak, hirtelen kialakult nagyon-nagyon súlyos tulajdonti együttes, ez a bénulás, beszédképtelség, eszmetvesztés vagy halál, ami 40-50 ezer lakost érint évente. Ez egy brutális betegség, és azt nagyon fontos tudni, hogy az 55 év alattiak stroke rizikója hatszorosa a korábbi európai államok, tehát a 15-öknek az átlagának, ez a teljes életkori vertikumra nullától 100 évesig vetít, ez kétszeres szózó. Tehát látszik, hogy a fiatalok, középkorúak sokkal esékenyebbek a stroke miatt.
Na most, mi ennek az oka?
Ennek az az oka, hogy olyan rizikotényezőkre, mint például az alvászavar, ami számos más ok miatt kialakulhat, pajzsmirigy túlműködési pszichés zavarok, de egy-egy korai jele lehet, csak úgy, mint a rövid távú memóriának a csökkenés, hogy letettem a kóscsomómat, hova tettem, nem jut eszembe egy-egy szó, vagy éppenség a hangulati labilitás, tehát ezek a tünetek korai jelei lehetnek az agyi keringési zavarnak, de természetesen számos mások is meghúzódhat ezen tünetek mögött, de hogyha ezekre nem figyelünk, illetve nem kommunikáljuk a lakosság felé, hogy tessenek azért erre figyelni, hogyha valaki esetleg elhízott, és vagy magas a vérnyomása, és vagy a koleszterinje magas, és vagy a cukra magas, és még ilyen tünetei vannak, ki kell vizsgálni, meg kell nézni, hogy nincs-e agyi keringési elégtelenség a háttérben, mert ezt megfelelőképpen akkor kezelni kell, különben be fog következni, vagy nagy lesz az esély, hogy bekövetkezik ez az agyi érkatasztrófa, a stroke, látszólag, de ütéből villámcsapásként.
Ugye akkor elképzelhető, hogyha például én nem tudom a következő percben, hogy hova raktam a tollat, ami most a kezemben van, akkor elképzelhető, hogy ilyen valamiféle agyi vérellátási probléma áll.
Így van, elképzelhető. Ameddig nincs bizonyság arra vonatkozóan, hogy nem, addig sajnos ezt is fel kell tételezni, hogy ez is lehet oka számos más egyéb ok mellett. És mivel nagyon magas Magyarországon a stroke rizikó, ezért erre oda kell figyelni. Tehát nincs olyan életkor, amikor ilyen tünetekre rá lehetne legyinteni, és biztonsággal mindenféle vizsgát nélkül ki lehetne jelenteni, hogy itt nincsen agyi ér problémáról szó, itt ennek más oka lehet, tehát ezt pippáljuk ki, a neurológiát, az ideiggyógyászatot pippáljuk ki, nem kell, hogy oda elmenjen a beteg. Tehát ez nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy nem csak a lakosság körében, hanem elsősorban a szakma körében igényel egy szemléletváltást, hogy nem szabad egy egyszerű altató felírásával az alvázavart elintézni, a beteget elküldeni, hogy nem tud aludni, tessék szedni altatót és viszontlátásra. Ennek az egyik oka az, hogy ugye az alvázavar mögött betegség bújhat meg, pajzsmirigy túlműködés, ugye nem csak agyi vérkeringés elégtelenség, hanem számos mások pszichés működési zavarok, depresszió, például szorongás, ami aztán, ha súlyosbodik, akkor esetleg öngyilkossághoz is vezetett. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket okilag kezelni kell. Ugyanakkor pedig tudni kell az, hogy van olyan altatószer Magyarországon, rendes altatószerként forgalomban, ami kb. 12%-a csökkent az agyi véráramlás. Na most, hogyha valaki, akinek egyébként is rossz az agyi véráramlása, teljes jó indulattal, mert hát ugye.
az agyi vérellátás zavara miatt nem tud éppen aludni.
Így van, az agyi vérellátás miatt nem tud zavarni, akkor a házi, vagy aludni, a házi orvos teljesen úgy indulatta, igen, szedjen ezt a típusú altatószert, nem tudja azt, hogy ez esetleg súlyosbíthatja az alváza, vagy az agyi keringési zavar, és reggelre kelve esetleg bénultan ébredhet a beteg, vagy pedig az keringési zavar következtében súlyosbodó intellektuális deficit, tehát a memóriazavar még előre halad, súlyosbodik, tehát egyfajta iatrogénia fokozza a betegség kialakulását. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy egyrészt aki alvászavarban szenved, komolyan kell, hogy vegye, orvoshoz kell, hogy forduljon, hogy kivizsgásra kerülhessen, de az az orvos, akihez a paciens ilyen problémával fordul, is komolyan kell, hogy ezt vegye.
És nem memóriából, csuklóból írja meg rögtön, igen, a receptet,
nagyon,
hogy
igen, nagyon fontos,
ez,
én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a hasfájás. Valakinek fáj a hasa, ez lehet egy egyszerű szélbántalom, amire tessék szedni is görcsolódott, vagy pedig egyetlen szélfogó, de ugyanakkor lehet egy kiukadni készülő vakbél is a háttérben. Na most, hogyha én a fájdalmat csillapítom, akkor hogyha egy egyszerű szénbántalomról volt szó, akkor a beteget meggyógyítom, beteg másnapra tünetmentes lesz, kutya baja. Viszont, hogyha egy kiukadni készülő vakbél lesz, akkor másnapra kiukadhat a vakbél, és meg is halhat. Tehát gyakorlatilag a dolognak az a lényege, hogy meg kell nézni, hogy milyen ok feltételezhető, és ez azért nagyon fontos, mert az alvászavaroknak, ez nagy nemzetközi statisztikák szerint 96%-a másodlagos. Tehát minden 100 alvászavarral szenvedő beteg esetén 96-nál kimutatható valamilyen ok az alvászavar hátterében, amit kezelni kell.
Én ugye nem akarom ment abba belekényszeríteni, hogy tovább szidja az orvostársadalmat, de általában jellemző...
Hiszen én magam is az vagyok.
Általában jellemző az, hogy különösebben komoly kivizsgálás nélkül kapnánk ezek szerint recepteket?
Én azt gondolom, hogy tehát...
Mert az altató esetében nyilván.
Igen, én semmiképpen nem szeretném szidni, bár nem, kritizálni is csak nagyon óvatosan, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a szemléletet kell formálni. Tehát nyilvánvalóan én nekem ideggyógyászként és sztróbetegeket gondozó, gyógyítani kívánó orvosként, amikor ugye vizitelek és látom a rengeteg magatehetetlen embert, és a szívem szakad meg, az a célom, hogy csökkentsük az előfordulási arányát ennek a betegségnek. Ugye 40-50 ezer beteg évente, és több százezer olyan honfitársunk, akinek a rizikója magasabb. Tehát én azért szeretnék megtenni mindent annak érdekében, publikációkkal és egyéb más módonkon is, hogy felhívjam a figyelmet arra a kérdésre, hogy az agyi alulkeringetettségi állapotnak lehetnek olyan jósló tünetei, amire figyelni kell, és az ideggyógyászoknak azon a feladata, én azt gondolom, hogy a többi szakma képviselője számára, belgyógyászok, pszichiáterek, házi orvosok, bárki számára ezt úgy kommunikálja ki a saját munkahelyén, hogy ha valaki ilyen beteget találkozik alvászavarban szenvedővel, akkor tegye meg mindent annak érdekében, hogy ennek a háttere kivizsgálható legyen, hogyha valami betegség kiderül, akkor az okilag kezelhetővé válhasson.
Ugye önök 2000 beteget vizsgáltak meg, és hogyha úgy tetszik, ez egy hatalmas szűrővizsgálat volt, hogy általában a szűrővizsgálatoknál az embereknek a véleménye az szokott lenni, amikor csak úgy azt mondják nekik, hogy menjen el, méressen vérnyomást, méressen koleszterin szintet, hogy na de hát miért éppen én, hát miért én lennék az. Nagyon kicsi a lakosságnak a hajlandóság, hogy ezeken részt vegyen. Viszont ami nekem tetszik benne, hogy önök egy speciális betegségben, az alvászavarban szenvedőkhöz szóltak, őket szólították meg, tehát ők tudták, hogy nekik kell menni erre a bizonyos vizsgálatra, és hát gyanítom, hogy ennek a vizsgálatnak nincs is vége, hiszen a 2000 emberrel alig ha szűrhették át Magyarországot.
Pontosan, óriási az érdeklődés, kb. 6000-en várnak erre a szűrésre, erre a vizsgálatra, tehát az alvászavar igenis betegség, borzasztóan zavarja, és borzasztóan szenved tőle az, aki ebben a betegségben szó szerint szenved. Nagyon fontos, hogy mi nem csak ugye stroke prevenciót végzünk ezzel a tevékenységgel, ez mondjuk egy fő cél, de ugyanakkor, mint mondtam, belgyógyászati betegségeket, például pajzsmirigy túlműködést is szűrtünk már ki. Tehát én azt gondolom, hogy mivel az alvászavar egy népegészségügyi probléma, nekünk kötelességünk megkísérelni, segíteni az ebben a betegségben, és én kimerem ezt mondani, ez betegség, nem csak egy egyszerű állapot szenvedőkön, nem csak tüneti kezeléssel, hanem meg kell próbálni oki kezeléssel. És én azt szeretném, hogyha ténylegesen ez más helyeken is beindulhatna, és sikerülne a inszomniában, tehát az alvászavarban szenvedő lakosának a szűrésével kiszűrni azokat az inszomniában szenvedők közül, akiknek megfelelő oki kezeléssel sikerül az alvázzavarokat megszüntetni, mert ez nem csak egy egyszerű betegség, hiszen gondoljunk bele, aki rosszul alszik, reggel feszülten, kialvatlanul kel föl az ágyból, a közlekedésben sokkal frusztráltabb lesz, sokkal agresszívebb adott esetben, a munkahelyén nem tud úgy teljesíteni, könnyebben víz össze kollégáival, főnökével, stb. Tehát
ez a családban így, sem úgy fog működni, van, mint hogy
tehát
működne.
Ez így egy egészségügyi problémából, egy egészségügyi problémából, egy szociológiai kérdés is alakul, tehát ezért kell megtenni mindent annak érdekében, hogy segítsünk ezeknek a honfitársainknak, hogy jobban érezzék magukat, hogy az alvázavarok megszűnjön, és az életminőségük javuljon.
Ugye ez a 6000 ember, aki még vár a vizsgálatra, ez nem kevés, de hogyha még szeretnének jelentkezni, gondolom nem utasítják az illetőket vissza, hol jelentkezhetnek?
Természetesen ugye a Jánferenc Népesti